mai napon ugyanúgy, mint múltkor is tettem, ajánlat titeket Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének, aki képes arra, hogy megtarthat benneteket, és örökséget ad nektek minden megszenteltek között. Ma sem lesz ez másként, az igének, a kegyelmessége igéjének ajánlat titeket, hogy nyissátok meg erre a szíveteket, a fületeket, megértést vegyetek, és annak a világosságával járjatok, amit az ige tanít nekünk. A nyelvek különböző fajtáiról szólunk a mai napon, és hogy ez a téma miért olyan nagyon fontos, hogy erről majd időzzünk és erről szóljunk, azt nap mint nap tapasztaljuk. Akik járjuk az országot és tartjuk az evangelizációs alkalmakat, nyáron rengeteg szabadtéri alkalmunk volt, és lépten nyomon alkalomra alkalomra találkozunk olyanokkal, akik amikor a Szent Szellem keresztségre kerül a sor és előhozzuk a nyelvek imáját, akkor különböző aggályokkal és kérdésekkel fordulnak hozzánk, és ilyen szavak hangzanak el, például, hogy a nyelvek imája az csak az apostolok, az első apostolok idejében volt, ma már ez megszűnt, az csak a pünkös napjának az aktuális nyelve volt, vagy egy másik tipikus agály, hogy hiszen a Szent Szellemre várakozni kell, a Szent Szellem keresztségre és a szólásra, hiszen a pünkös napján is várakoztak, napjáig várakoztak a tanítványok arra, hogy a Szent Szellem leszálljon, és őt vegyenek Szent Szellemet, és szóljanak nyelveken. Egyáltalán nem értik a hívők, találkoztam ezekkel az értetlen kedésekkel, hogy miért fontos a nyelvek imája. Tehát úgy látom, hogy és az igét helytelenül citálják, nagyon sokszor előhoznak igéket arra, hogy ezeket a téves elképzeléseiket igazolják. Most amit szeretnék nektek ma szolgálni, hogy az igéből részleteiben megvizsgáljuk, hogy Jézus szavai, a Szent Ige mit tanít a nyelvekről. Mert ha nem járunk az igének a világosságában, akkor ugyanúgy fogunk tévejegni, mint azok, akik nem vették maguknak a fáradtságot, hogy az ige mélyére ásanak, és felszínesen, felületesen vélekednek erről. És ezek a vélekedések azért nagyon veszélyesek, mert meglopnak minket az áldásokból, amiért Isten ezt küldte volna nekünk. Mert mi, akik használjuk a nyelveket, a nyelvek imáját, a nyelveken való szólást, tudjuk, hogy micsoda áldásokat hordoz ez a hívő életében. Egy módon tudjuk tehát magunkat megmenteni attól, hogy ne tévejegyünk. Úgy ugye Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy tévejegtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Tehát, hogyha az írásokban nem megyünk mélységeibe bele, és nem vizsgáljuk meg, hogy mit tanít nekünk erről a Szentírás, akkor ugyanazt fogunk tévejegni, mint azok, akik ezeket a kérdéseket halljuk, és látjuk, hogy nincs pontos megértésük erről. És a végeredmény pedig az, hogy nem járnak azokban az áldásokban. Velünk ez pedig ne így legyen, a Jézus nevében. Tekintsünk ezért Istennek a Szent Igére. A négy evangélium egy csodálatos áldása számunkra, mert négy különböző rögzítésben olvashatjuk, vagy feljegyzésorban olvashatjuk Jézusnak a földi útját. Ezeknek az evangéliumoknak a legvégén olvashatunk Jézusnak azokról a szavairól, amit már a megdicsőült testében szólt a tanítványoknak, miután feltámadt a halálból. És ezek az utolsó szavai hozzánk, mielőtt felvitetett a mennybe. Ezért ezekre a szavaira Jézusnak úgy kell tekintenünk egy különös figyelemmel, hogy meg kell benne éreznünk, hogy Jézus egy összefoglaló szándékkal, lényegre törően és erőteljesen összefoglalja, hogy mi az, amire, amíg ő távol lesz nekünk hívőknek, figyelnünk kell. Ezek úgy a búcsú szavai Jézusnak, mielőtt felvitetik a mennybe. És ezért különös gonddal és különös figyelemmel kell ezeket a szavait tanulmányoznunk, az ígére mindig figyelnünk kell. De mielőtt Jézus távozik, búcsúzik a tanítványától, ránk hagy valamit, aminek minden szavát meg kell gondosan vizsgálnunk. Nem tehetjük meg, hogy ezeket figyelmen kívül hagyjuk, és úgy éljük a keresztény életünket. És hasonlíthatnám ezt ahhoz, mint például egy szeretett családtagunk elköltözik innen a földön az élők sorából, nagypapa lehunja a szemét. És utána, amikor előkerül a családban évek során, beszélgetünk róla, ugye mindig azt mondjuk, hogy ezek voltak a drága nagypapának az utolsó szavai. Ugye mondjuk, és akkor figyeljük, hogy mit hagyott ránk, mi az utolsó üzenet, ami a szívéből kijött, és nekünk itt hagyta. Így tekintünk most Jézusnak ezekre a szavaira. Az utolsó szavai voltak ezek a mennybe menete előtt. Ezzel a nagyítóval figyeljük, mit mond Jézus itt a Márk evangéliumban. Márk evangélium 16. fejezetében tekintsük ezeket az igen erőteljes, lényegre törő szavait Jézusnak. Mondhatnánk egy összefoglalása annak, amit nekünk, mint hívőnknek meghagy, amit ránk hagy. Márk evangélium 16. fejezetében 15-ös versről fogom olvasni az igét. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ezek Jézus Krisztus szavai, dicsőséges Isten királyságát építő szavak. Jézus a tanítványoktól búcsúzán azt mondja, hogy azokat, akik megkeresztelkednek és hisznek, azok üdvözülnek, és innen fogjátok megismerni azokat, akik én bennem hisznek. És tesz egy felsorolást. Jellemző tulajdonságok azokra, akik a Földön úgy járnak, hogy én bennem hisznek, mondja Jézus. Ezek között szerepel elsőként, hogy ördögöket űznek, ez távol áll a mai ember fülétől. Ez magába foglalja a hatalmunkat, hogy Jézusban hatalmunk van minden ellenséges erő felett. Egy igazi hívő él ezzel a hatalommal. Másodiként azt említi Jézus, hogy új nyelveken szólnak. Rögtön második helyre teszi a hatalmunkat követően. Mégis, hogyha a keresztényeket, a hívőket, most vegyük a hívő világot, megkérdezzük arról, hogy vajon mit értett Jézus azon, hogy ezekkel kell, hogy kövessék a híveket, új nyelveken szólnak. Legtöbbször a hívők csak hedegni, habogni fognak. Nagy átlagról beszélek most. Néha fogsz ilyeneket hallani, például azt mondják, hát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogyha egy hívő megtér az Úr Jézushoz, akkor már többé nem fog olyan nyelven beszélni, mint addig, nem fog káronkodni, nem fog vulgáris, közönséges szavakat használni, hanem egy igazi, ékes szólással kezd beszélni, és elhagyja a régi beszéd módját és szavait. Van, aki például ezzel hozakodik elő, legjobb szórát talán. Megpróbáljuk valahogy magyarázni, de nem mennek az igének a mélyére, hogy valóban mi lehet ez. Mi lehet ez a nyelveken való szólás? A keresztények látjuk, hogy csűrik, csavarják az igét, addig plastikázzák az igét, amíg rá nem tudják illeszteni, hogy az ige az ő véleményük szerint, vagy az ő megtapasztalásaik szerint ezt és ezt mondja. És igen tévesen teszik. Higítgatják, öntövgetik, eltorzítják az igét, belemagyarázzák azt, amit ők gondolnak arról, vagy amit ők tapasztaltak arról, ez az ige azt mondja. És így lopják ki magukat az áldásokból. Ez tehát a helytelen hozzáállás. Van egy helyes hozzáállás is az igéhez. Amikor találkozunk egy résszel, amiről nem tudjuk, hogy mit évők legyünk. Ez az új nyelvek. Megüti a fülünket elsőre, ha soha nem hallottuk, mi az, hogy új nyelveken beszélnek. Akkor felemeljük ezt az igét az Isten trónjára, és azt kérjük, hogy Atyám, mivel írod az igétben, és nekem erről nincs megértésem, nincs világosságom, kérlek, hogy emelj fel engem erre a szintre, taníts engem erről, mutasd meg nekem, hogy mit értesz ez alatt, mert én szeretnék ebben járni, szeretnék ennek az áldásaiban járni és ebben élni, mert tudom, hogy ha te itt a felsorolásban ezt adtad, akkor ez bizonyára egy hívő számára fontos kell, hogy legyen. És nem élhetek úgy, hogy úgy teszek, mintha ez itt sem lenne. Ez egy helyes hozzáállás a hívő részéről. Mivel Isten olyan hatalmasan kegyelmes volt hozzánk, hogy négy különböző írónak a tollából olvashatjuk Jézus földi útját, négy evangéliumban olvashatunk erről. Szeretném veletek megnézni, hogy Lukács rögzítésében, a doktor Lukács rögzítésében, hogy szól Jézusnak ugyanez a pár búcsú gondolata, mielőtt felvitetik a mennybe, mit mond, mit hagy a tanítványaira. Olyan ez, amikor egy bizonyos eseményt, vagy egy történést elolvasunk egy másik evangélium szerint, mint amikor egy hegyet másztunk, és az egyik oldaláról, vagy egy kicsit távolabb, egy másik oldaláról kezdünk felmenni arra a hegyre, más és más kilátást kapunk különböző pontjaiból. Így van az, hogy ugyanazt a jelenetet, ugyanazt a helyzetet a négy evangéliumban kicsit-kicsit másként, más beszámolóban, vagy más rögzítésben olvashatjuk, mert az egyik és a másik tanítványnak a figyelmét esetleg más és más dolgok ragadták meg. Mindegyiket a Szent Szellem ihlette. A Szent Szellem abból tud meríteni, ami bennünk van. Ugye? Tehát ez nagyon fontos, hogy megnézzük egy másik evangélium szerint ugyanez, mert hát, ha kapunk egy kis rávilágítást erre, mert a mai napon erről fogunk egy kis tanulmányt folytatni. Mit értett Jézus azon, hogy új nyelveken szólnak? Megnézzük. Lukács evangélium 24. fejezetében olvashatunk erről, és a 46-tól 52-es verseket fogjuk olvasni. Jézus mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérést és a bűnök eltörlését minden pogányok között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonságai, és ímé, én elküldöm tirátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Kivitte pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy még áldá őket, tőlük elszakadván felvitették a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban voltak dicsérvén és áldván az Istent. Amen. Ez Isten szent igéje. Ez így történt Lukács evangéliuma szerint. Látjuk, hogy ebben a pár mondatban is Jézus kiküldi őket prédikálni az igét, hirdessétek az evangéliumot, prédikáltatni kell az én nevemben az evangéliumnak, de a 49-es versben felhívja a figyelmét a tanítványoknak, hogy mielőtt kimennétek prédikálni, maradjatok Jeruzsálem városában, addig, míg nem fel nem ruháztattok egy mennyei erővel. Tehát a tanítványok, amikor ezt a kiküldetést kapták, akkor szükségük volt arra, hogy Jézusnak ezek a szavai beteljesedjenek. Várakozniuk kellett Jézus szavai szerint. Megint egy másik rész, ugyan erről az időszakról ad nekünk beszámolót, ez az apostolok cselekedeteiben olvasható az első fejezetben. Ugyanígy Jézus a megdicsőült testében a tanítványoknak ad útmutatást az elkövetkezendő szolgálatukról. Az apostolok cselekedetei első fejezet 4-es verstől indul. És velük összejövén meghagyják nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva, mondja Jézus. Vagyis megint hangsúlyozza, el ne menjetek addig Jeruzsálem városából, míg egy keresztségre nem kerül a sor. Hát látjuk, Jézus kiküldi őket prédikálni, és beszél egy új nyelvről, és beszél egy erővel való felruházásról, és beszél egy keresztségről. A tanítványok ezeket hallván összegyűlnek, és a Jézus szavai szerint együtt vannak mindaddig, amíg az a bizonyos nap be nem teljesedik. Jézus erről így szól, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim. Tehát addig nem létezik, hogy az ember képes legyen az evangéliumról bizonyságot tenni, és ezeket az erőket amikről Jézus beszél, hogy betegeket gyógyítsatok, és új nyelveken szóljatok, nem vagyunk képesek addig, amíg ezt az erőt, amit Jézus itt a 8-as versben mond, vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. És így lesztek nékem tanúim a Föld mind végső határáig. Egy erővel való felruháztatásról beszél Jézus, egy keresztségről beszél. Tudakozzunk tovább, és nézzük, hogy számol be ezekről a történésekről a második fejezet, apostolok cselekedeteinek második fejezete. Tanítványok, ahogy Jézus meghagyta, együtt voltak és várakoztak, és nem mentek addig, amíg Jézusnak a szavai be nem következnek. És íme ez a második fejezetben olvasható. És mikor a pünkösd napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt voltak. Ez pünkösd napja. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ülem mindegyikre azok közül. És megtelének minnyájan Szent Szellemmel, és kezdjének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Ez a beszámoló arról, amiről Jézus szólt nekik előtte. Megfigyelhető, hogy a Szent Szellem a pontos időzítésben jött, amikor a pünkösd napja eljött. Tehát a tanítványok ugyan várakoztak a Szent Szellemre, de csak addig kellett várakozniuk, amíg az isteni időzítés el nem jött a pünkösd napja. És a pünkösd napján kiárasztotta Isten a Szent Szellemét a földre. És ennek látható és érzékelhető és hallható jelei bizonyultak. Nézzük meg, hogy amint írja az ige, hogy eltöltötte az egész házat, ahol voltak, ez a felső ház volt, 120 tanítvány volt együtt. A felső házat, hogy eltöltötte a Szent Szellem, ők megteltek a Szent Szellemmel, vagyis beteljesedtek a Szent Szellemmel, és az első, amit az ige ír, hogy elkezdtek szólni más nyelveken. Első megnyilvánulása a Szent Szellemnek, ahogy megérkezett a pünkösd napján, és betöltötte az ott jelenlévőket. Elkezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Vagyis az a nyelv, az a új nyelveken szólnak, amiről Jézus a Márk evangélium végén szól, nem kellett sokat várniuk, és megtapasztalták a tanítványok. Vajon miről is beszélhetett? Mert addig az Ószövetség során egyetlen egyszer nem tudott a Szent Szellem így megnyilvánulni. Majd meglátjuk, hogy miért. Ez egy nagyon-nagyon mozgalmas fejezet. Nézzük meg, hogy mi lett ennek a következménye, hogy a Szent Szellem betöltötte a házat, és a jelenlévők vettek Szent Szellemet, és elkezdtek szólni más nyelveken. Azért fontos ez a más, mert nem olyan nyelven kezdtek szólni, ahogy addig beszéltek, hanem a Szent Szellem adott nekik egy új nyelvet, egy más nyelvet, mint amit addig szóltak. Nézzük, hogy írja ezt az apostolok cselekedeteiben az ige. 5-ös versről fogom olvasni. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig minnyájan, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak. Nem, de nem Galilea belieké ezek minnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Vagyis mi történt pontosan? Az történt, hogy az ott jelenlévők, miután vették a Szent Szellemet, és megnyíltak erre a kiejtésre, elkezdtek olyan idegen nyelveken szólni, amit addig nem tanultak és nem beszéltek. És a körülöttük álló sokaság, hiszen pünkösd napja az egyik ünnep volt, amikor a zsidó férfiaknak haza kellett látogatni Jeruzsálembe az ünnepre, elálmélkodtak azon, hogy hogy lehet, hogy galileai létükre halljuk őket, hogy a mi anyanyelvünkön szólják, magasztalják Isten csodálatos dolgait. Elgondolkodtató. 12-esre tovább mondja, álmélkodnak vala pedig minnyájan, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Életükben nem láttak addig ilyet. Tehát egyrészt, amikor ez a kiáradás előjött, álmélkodtak a sokaságban. Nem láttak ehhez hasonlót. Másrészt voltak olyanok, akik pedig csúfolodni és gunyolodni kezdtek. Ilyen mindig lesz, amikor a Szent Szellem kiárad. 13. vers mondja, mások pedig csúfolodva mondanak, édes bortól részegettek meg ezek. Amikor a Szent Szellem kiárad, akkor tudd meg, ha te felvállalod ezt a munkát Jézussal, mindig lesznek olyanok, amikor a Szent Szellem kiárad, akik elkezdenek csúfolodni. Csak hát nyugodtan hagyd a hátad mögött. Mert nem téged csúfolnak, igazán Isten dolgait csúfolják. Visszatérve először arra a csoportnak, akik álmélkodtak és csodálkoztak, hogy vajon mi lehet ez. Ez a nyelv, amit Isten nekik akkor adott, egy jel volt azoknak, akik ott jelen voltak. És ez a jel Péternek egy lehetőséget adott arra, ez egy természetfeletti jel volt, hogy elkezdjen prédikálni. Péter felállt, és a Szent Szellemmel telve, teljesen elkezdett prédikálni nekik. És 3000 ember üdvözölt aznap. Így született meg a gyülekezet. Ez a gyülekezet első napja. 3000 ember csatlakozott a gyülekezet aznap Isten egyházához. Istennek csodálatos dolgait szólták, írja az ige. És a Szent Szellem által mindig így lesz, mert a Szent Szellem azért küldetett, hogy a Jézus Krisztust felmagasztalja, és az Isten dolgait felmagasztalja, és az Isten dolgairól bizonyságot tegyen. És Jézus mondja, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. A Szent Szellem mindig ezt fogja elvégezni, hogyha te helyet adsz neki az életedben, akkor Isten dolgaiból vesz, és megjelenti azt a világnak. Ezt fogja tenni. És ez csodálatos, mert ebben a munkában munkatársak vagyunk, ővele, a Szent Szellemmel. Vajon gondolkodtatok-e azon, akik olvastátok már régebben, hogy miért írja az ige, hogy akik csúfolódni kezdtek, azok rávágták rögtön, hogy ugyan már, mi van ebben a dolgban? Ezek csak édes bortól részegettek meg. Miért merték ezt mondani Istennek a munkájára? Bizonyára, ha csak az lett volna a jelenségben, hogy ahányan vagyunk, mindannyian elkezdünk beszélni egy más nyelven, mint amit addig beszéltünk, és amit soha nem tanultunk, erre még egy kívülváló nem mondaná, hogy te részeg vagy. Így van ez? Azért, mert elkezdek egy új nyelvet beszélni, ami az illető számára egy érthető nyelv, ebből még vajon gondol-e majd arra, hogy én megrészegettem? Semmi alapja nincs, hogy ezt gondolja, ugye? Ha csak ennyi történt volna. Ebből arra tudunk következtetni, hogy más dolgoknak is történni kellett ott, a 120-aknál. Mert az ige ugyan nem írja, de hogyha ez így jön le, hogy ezek édes bortól részegeztek meg, akkor ott kellett, hogy olyan jelek és megnyilvánulások legyenek köztük, ami arra engedte őket következtetni, hogy ők bizonyára itták ezt az édes bort. Mi lehetett az vajon? Nem írja az ige. Lehet, hogy dülöngéltek, lehet, hogy kurjangattak, lehet, hogy hangosan kiáltozni kezdtek, lehet, hogy egyen-ketten estek Isten ereje alatt. De hogy valami effekt volt még, amiből ezt következtették, ebben biztosak lehetünk. Amen. Mert különben nem tettek volna ilyen megjegyzést. A részeg ember benyomását keltették ezek, akik megteltek a Szent Szellemmel. A kocsmában a részeg ember, aki elkezd borozgatni, és iszogat, és aztán jókedve lesz, és elkezd énekelgetni, elkezd kurjongatni, és ismeritek a különböző szintjeit ennek, akik forogtatok részegek környékén. És a Szent Szellemmel való beteljesedésnek ez az úgynevezett szellemi magaslatai, ahova el lehet jutni, amikor az ember beteljesedik a Szent Szellemmel, hasonlóságok, párhuzamok húzhatók. Merem ezt állítani azért is, mert ha az Efézusi levelet olvassuk, kimondottan figyelmeztet minket az ige erre. Az Efézusi levélben olvassuk az 5. fejezetben, hogy meg ne részegedjetek bortól, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. A világnak, amikor gondjai vannak és problémái vannak, és azt mondja, hogy borba folytom a bánatomat, és veszi a poharat, és elkezd inni, nem tud jobbat. Nem tud jobbat ennél. De nekünk hívőknek Isten felhívja a figyelmünket, hogy ne ehhez a borhoz nyúljunk, hanem azt írja nekünk, hogy Efézusi levél 5. fejezet 18-as verse. Meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel. Vagyis a Szent Szellemtől vegyétek azt, amit a bor. Mit tesz a bor az ember, amikor iszik? Egyszerűen elkezd ellazulni, könnyedébb lesz. Már nem bántja annyira, ami előtte bántott, amikor a borhoz nyúlt. Fellazul, könnyedébb lesz, elfeledkezik a gondjairól. És mintha már nem is lenne, úgy érzi, azzal pedig ugyanúgy megvan a problémája. Csak már úgy tesz, hogy most azzal nem is létezik, mert nem is emlékszik rá. A világ ezt ismeri. De tudjátok, melyik az eredeti? Ami a Szent Szellemtől van. Mert az ördög az csak mindig utánzatokat és ócska hamisítványokat tud kitalálni. Csak hamisítvány, mint a kocsmában ez az eredeti, az pünkös napja volt. Az a pünkös napján volt. Vették a Szent Szellemet, beteljesedtek Szent Szellemmel, megteltek Szent Szellemmel, így írja. Megteljesedtek Szent Szellemmel, és elkezdtek szólni más nyelveken. Rögtön az első, miután beteljesedtek, egy nyelvet kaptak, egy más kiejtést, egy új kiejtést, egy új nyelvet, egy másfajta szólást kaptak a Szent Szellemtől. Ennyire fontos ez a fajta új szólás, amiről a Jézus a Márk evangéliumban, mint a hívőket jelek követik, szól. És hogy mit elvégez az életünkben, ha megragadjuk ennek a fontosságát? Pontosan el fogja veled felettetni a világnak a bajait és gondjait, mert Istentől jön egy olaj az életedre. Egy olyan olaj, amit csak az Istennek az új bora tud hozni. Ez az új bor egy vigasztalást fog hozni az életedre. Ez fel fog emelni. Meg fogja olajozni a dolgokat az életedben. El fogsz felejtkezni azokról, amik addig a válladot nyomták, és amik nyomorgattak. És ezek a földi igák meg fognak törni az életedben Isten kenetének az olajában. Ha megtanulsz ebbe belemenni, ez ennyire fontos. Nem feledkezhetünk el róla. Nézzük meg, hogy az ige hogy tanítja nekünk. Meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, így szólt a Károli. Hogyha megnézzük az eredetét, és az Amplify fordítás támogat minket, akkor bizony így olvassuk, hogy folytonosan legyetek telve, miután beteljesedtetek először. Folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel. Vagyis soha ne engedjétek, hogy a pohárban csak háromnegyedig legyen az a szent olaj. Mindig legyen telve. Mert ha telve van egy pohár, csordultig, ha be vagy teljesen teljesedve a Szent Szellemmel, és a Szent Szellemnek ezzel az örömével, Szent Szellemnek ezzel a gyönyörű olajával, akkor mondd meg nekem, hogy mennyi helye marad még ott az életedben a bánatnak. Mennyi helye marad a szorongásnak. Mennyi helye marad a félelemnek? Mennyi helye marad a betegségnek? Mennyi helye marad a depressziónak? Tegyük fel a kezünket, és áldjuk meg Istent. Ezt adta nekünk. Ha megteljesedünk a Szent Szellemmel, akkor ezeknek a gonosz, földi, nyomorgató jelenségeknek, ami a világ bajai, nekünk, keresztényeknek, még ha ugyanazokban a kísértésekben is van részünk, nem úgy éljük meg azokat, mert teljesek vagyunk a Szent Szellemmel. No, nézzük meg, hogy hogyan van ez. Hogy lehet állandóan teljesnek lenni a Szent Szellemmel, miközben itt a Földön élünk, és a két lábunk a világ porában van. Hogy lehet? Nézzük meg, nézzük, mit mond az ige erről. Meg ne részegedjetek bortól. 18-as versről most olvasom folyamatosan. Meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel, és most, ugye itt nem látunk pontot, hanem folytatja a gondolatot. Miként van ez, Uram? Hogy lehet ezt tenni? Szólván magatokhoz zsoltárokban. Tehát az első helyen megint ez a szólás, ez a kiejtés van. Szólni kell ezeket a gyönyörű igéket, a zsoltárokat. Szólván a zsoltárokat és a dicséreteket, a szellemi énekeket. Tehát beszélünk, énekelünk. Dicséreteket mondunk szívünkben az Úrnak. Hálákat adunk. Így folytatja. Hálákat adunk mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának, és van még egy pontja. Vessétek alá magatokat. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében. Mert ilyenkor az Istenre tekintünk, amikor az engedelmességet gyakoroljuk. Az Istenre tekint. Isten félelmében tudjuk a másiknak alávetni magunkat úgy, hogy az Isten tetszésére legyen. Halleluja. Ezek azok a pontok, amiket ha gyakorolsz rendszeresen, soha nem fér a poharadban más, mint Isten dicsősége, Isten öröme, Isten békessége, Isten igazsága, Isten olaja, Isten bora, az új bor. Az új teremtés egy új kiejtést kapott, és egy új bort kapott hozzá. Az új bortól megrészegedik, és egy új kiejtésben szól Istenhez. És megváltozik az élete. Jó, mondja valaki, aki eddig most hallgatott engem, köszönöm a figyelmét. De a pünkösdnapja az már elmúlt. Az jó, akkor szóltak nyelveken, de ma már hány száz évvel, 2000 évvel utána vagyunk. Mit beszélsz nekem ma a nyelvekről? Mondd meg nekem. Jó. Rendben van, menjünk tovább. Nézzük meg az apostolok cselekedeteiben, hogy találunk-e további feljegyzéseket erről a bizonyos nyelvekről, amit Jézus ránk hagyott, mint utolsó szavai Jézusnak itt a Földön. Hogy a hívőket jelek követik, új nyelveken szólnak. Nézzünk utána. Mondtam, ha nem ásunk az igének a mélyére, áldásoktól fogunk, elvesztjük ezeket az áldásokat. Tehát, elmúlt már a pünkösdnapja. Így van. Elmúlt. Nézzünk tovább. Nézzük az apostol cselekedetek 10. fejezetét. 10. fejezetben Kornéliuszról olvasunk, aki egy római százados volt, egy istenfélő ember, aki rendszeresen imádkozott Istenhez, böjtölt, alamizsnákat adott, istenfélő életet élt, és az ő tudása szerint a lehető legnagyobb teljességgel kereste Istent. És Isten válasz erre az volt, hogy egy angyalt küldött hozzá, és ez az angyal elmondta neki, hogy mit kell tegyen ahhoz, hogy ő és a háza népe üdvözüljön. Az angyal maga nem tudta neki az evangéliumot hirdetni, de elmondta, hogy küldessen Péterért, aki itt és itt található, és ez a Péter majd hirdet néki olyanokat Isten országáról, hogy ő is az egész háza népe üdvözül. Isten nem feledkezett el róla. És ennek a Kornéliusznak az Szent Szellem teljességét olvashatjuk, ami egy külön botrányköve volt a zsidó népnek, mert a zsidók addig az első 10 évben azt hitték, hogy csak az övék ez az ajándék Istentől. És itt kell rádöbbenniük arra, hogy Isten nem személyválogató, és nem csak rájuk gondolt, amikor a világra kiárasztotta a Szent Szellemét. Nézzük ezt meg, ez egy nagyon-nagyon tanúságos rész. Apostolok cselekedete 10. fejezet, 44-től 46-os versek. Péter már jócskán prédikál itt, amikor ezt olvassuk a 44-es versben. Mikor még szól el Péter az igéket, leszáll a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságban való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Honnan tudták, honnan tudták ezek a zsidók, akik Péterrel voltak, hogy a pogányokra kitöltetett a Szent Szellem ajándéka? Miről tudták megállapítani? Íme, 46-os vers. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent. Tehát a bizonyíték arra, hogy a Szent Szellem kitöltetett rájuk, és hogy ők vették a Szent Szellemet, onnan döbbentek rá a zsidók, hogy ezek meglettek keresztelve a Szent Szellemben, hogy nyelveken szóltak. Ez volt az egyértelmű és első jele annak, hogy a pogányok vették a Szent Szellemet. Megteltek Szent Szellemmel, és nyelveken szóltak. Vagyis a Szent Szellem keresésének látható és hallható jelei vannak az életünkben. Apostolok cselekedetei 2. fejezet 33-as verse mondja. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok. Vagyis, amikor a Szent Szellem kitöltetik, azt látni és hallani lehet. Látványos megnyilvánulásai vannak, igenis lesznek, akik el fognak hanyatlani az erő alatt, lesznek megint mások, akik így vagy úgy fognak reagálni, a test találkozik Isten erejével, és lesznek, akik pedig nyelveken kezdenek szólni, mert ezt fogják hallani, akik körülött állnak. Látni és hallani lehetett Isten szellemének a kiáradását. Nagyon jegyezzük meg, hogy fogod hallani, amikor nyelveken szólnak, és amikor hallod, ne botránkozz meg. Világnak tudni kell erről, hogy ez egy nagyon fontos ima. 19. fejezetben vagyunk, az apostolok cselekedete 19-ben, és itt Efézus és Pál apostol története következik, hogy ne csak egy vagy két megjelenését olvassuk, hogy azt mondhassuk, hogy hát ez egyszer előfordult, vagy na jó, még egyszer. Nem. Amerre az apostolok jártak, a Szent Szellem kiárat, az apostolok kézzel tétel által vették a hívők a Szent Szellemet, és szóltak nyelveken. 19. fejezet. Az egész történetet elolvashatod, itt a Pál találkozik olyan tanítványokkal lesz Jézusban, akik még a Jézus Krisztusról sem hallottak, mert vettek ugyan keresztséget, de csak a János keresztségét vették. Pál megdöbbent ezen, és elmondta nekik az evangéliumot, és ők befogadták azt. És a 6. versben azt olvasod, amikor Pál rájuk vetette kezét, száll a Szent Szellem ő rájuk, és szólnak vala nyelveken. És profétálnak vala, vagyis ímé újra. Leszállt a Szent Szellem, és akik vettek Szent Szellemet, az első megnyilvánulás volt, hogy szóltak nyelveken. Most hangosan mondjuk ezt mindannyian, szóltak nyelveken. Amen. 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 Nyelveken szólás, tehát biblikus megtapasztalás, és azért, mert sok hívő nem gyakorolja, sőt, megpróbál lebeszélni majd, te ne hagyd magad. Ne hagyd magad. Ha valaki az ellenzék táborából újabb gondolatot hoz, akkor az körülbelül így fog hangozni most ezen a tárgyalási ponton, ahol most vagyunk. Hogy jó, rendben van ez a nyelveken szólás, nem csak pünkös napján volt, hanem volt Cornéliusnál is, volt, meg volt Efézusban is. De igen ám, de akkor miért mondja azt a Biblia, hogy Pál szavai ezek, hogy avagy minnyáján szólnak én nyelveken. Így szól az írás. Ebből aztán, ha olvassuk, ezt a részt pontosan rá fogunk nézni, arra következtetnek, hogy ez a kérdés arra sarkalja őket, hogy jól van, beszélnek nyelveken, de nem mindnyájan. Nem mindenki ez a nyelvek. Mert Pál maga mondja, hogy vajon mindnyájan szólnak én nyelveken. Nézzük meg, hogy mire vonatkozik ez a rész, mert ha felületesen informálódunk, akkor megint mi leszünk a vesztesek. És nem hozza nekünk, Isten nem tudja hozni azokat az áldásokat, amit ezek az igei igazságok takarnak. Tehát lapozzunk el, hol olvashatunk erről az 1 Korintus 12-ben. 1 Korintus 12-ben. 28-as verstől fogjuk olvasni a Szent Írást, a 30-as versig. És pedig némelyeket rendelt az Isten a gyülekezetben először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit. Avagy minnyájan apostoloké, vagy minnyájan profétáké, vagy minnyájan tanítóké, vagy minnyájuknál működnek ki a csodatévő erők, vagy minnyájuknak vannak egy gyógyításra való ajándékai, vagy minnyájan szólnak ki nyelveken. Hello? Kérdezi az igen? Igen. Rengeteg keresztény mondja erre, hogy nem, és igazuk van. Mert ezt a nyelvet nem mindenki szólja, mint ahogy nem mindenki apostol, és nem mindenki proféta, és nem mindenkinek van ilyen gyógyításával ajándéka, meg olyan ajándéka, és a nyelvek... Elnézést. A nyelvek nemei sincs meg mindenkinél. Az igen felhívja a figyelmedet arra, hogy itt a nyelveknek a nemeiről van szó, és nem az egyszerű nyelveken való szólásról. Tehát, avagy minnyájan szólnak én nyelveken? Mi a válasz? Nem. De ez nem jelenti azt, hogy ebből az következik, hogy neked nem kell szólnod nyelveken. Világosságot kell vennünk. Itt a 12. fejezetben Pál a szolgálati hivatalokhoz rendelt szellemi ajándékokról szól. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szavadatik a szellem által, másiknak ismeret szava, egynek hit, egynek csodatévő erő, egyiknek szellemek megkülönböztetése, nyelvek nemeit sorolja a 10. versben, és a nyelvek magyarázatát. Ezek ezek szellemi ajándékok szolgálati hivatalokhoz. És ez a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázása. Nagyon sokakat megtéveszt ez a hely, mert innen azt hozzák elő tévesen, hogy na látjuk-e, hogy nem kell akkor mindenkinek nyelveken szólni. Hát ilyen nyelveket nem is szól mindenki, mert ezt azok szólják, akiknek a szellem osztogatja. Itt van, hogy mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja. Azok szólnak a nyelvek nemeiben, akinek a Szent Szellem osztogatja. Az ő tetszése szerint. Ez egy szolgálati hivatal, egy szolgálati ajándék, és egy vele párosuló szellemi ajándék. De itt nem az egyszerű nyelvekről szól az írás. A Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük Istennek. Jó. Rendben van, ezt a pontot is kibeszéltük. Következő kérdés, mert újabb kérdések jönnek. Azt olvasom a Bibliában, hogy a nyelvek már megszűntek. Jó, nézzük meg ezt is. Valóban olvastuk, hogy a nyelvek már megszűntek. A 1 Korintus 13-ban, a 13. fejezet 8-as vers mondja. Legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek. Vagy akár ismeret, eltöröltetnek. Azt mondják erre, hogy tehát le van írva az igében, a nyelvek már megszűntek. Mondom, figyelj csak, olvasok el még egyszer, hogy megszűntek, vagy megszűnnek? Nem mindegy, hogy múlt idő, vagy jelen idő van leírva. És akkor elolvasok újra együtt, kinyitán a Bibliámat, az van írva, hogy akár nyelvek megszűnnek. Igen, akkor ez mikor lesz? Olvassuk tovább. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség? A rész szerint valók eltöröltetnek. Vagyis mikor fog megszűnni a nyelvek? Amikor eljön a teljesség. És akkor ez a nyelvek, amit most mi szólunk, ha betölt minket a Szent Szellem, valóban el fognak töröltetni. De ez az idő még nem jött el. Vagyis azt mondani, hogy a nyelvek már megszűntek, hogy a nyelvek már eltöröltettek, nem helyes állítás. Mikor fog eljönni a teljesség? Nézzük meg. János első levele, 3. fejezet. Látjátok, felületesen olvassuk az igét, és utána téves tanításokkal hozakodunk elő, és megfertőzzük a többiek szívét vele. És olyan károkat okozunk vele a másiknak, nem tud bemenni abba az áldásba, amit Isten neki adni akart. Hogy Jézus mondta a farizeusoknak, hogy ti nem mentek be, de másikat sem engeditek be. Borzasztó nagy bűne az illetőnek. Borzasztó nagy bűne. Isten legyen kegyelmes hozzánk. Tehát, János levele, első levele, 3. fejezet, 2. rész. 3. fejezet, 2. vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ha Isten szellem ugyan bennünk van, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi valójában milyen teremtményei vagyunk Istennek. De tudjuk, hogy amikor ő megjelenik, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ez lesz a teljesség. Amikor ő megjelenik. Megjelente már? Még nem? Felvitetett a mennybe. És eljön a nap, hogy majd megjelenik. Akkor jön a teljesség. Addig a napig érvényes a nyelvek imája a gyülekezetben. Emelj fel a kezet, egyetértesz vele. Amen. Akkor fog megszűnni a nyelvek. Köszönöm Istennek. Amikor eljön a teljesség. Visszamegyünk az első korintusi levél 14. fejezetére. Jó tesz a szívünknek, hogy ezt bontolgatjuk, ugye? Bátorítást kapunk, hogy igenis fogjuk használni a nyelveket jobban, mint valaha. És tudunk segíteni azoknak, akik ezekkel a téves idézetekkel jönnek hozzánk. És próbálnak minket lebeszélni arról, hogy ne beszéljünk nyelveken. Nem fog nekik sikerülni, mert mi már az ige világosságában járunk. Halleluja. Halleluja. Olvastuk, hogy a nyelvek nemeit, azt Isten nem mindenkinek adja. Kell azonban lennie egy másik nyelvnek, az úgynevezett, én úgy hívom, hogy egyszerű nyelvnek, amit minden hívő akár melyik részében van elhelyezve Krisztus testének, minden egyes hívő kell, hogy szóljon, mert akkor Pál nem mondhatta volna azt, hogy szeretném, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Pál ellen mondana önmagának, nem? Egyik helyen azt mondja, hogy a nyelvek nemei, nem mindenki, ugye, ő nem szól mindenki. Másik helyen pedig azt mondja, hogy szeretném, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Ugye az igen nem mond ellent önmagának. Ugye semmiképpen. Tehát ez lesz az a nyelv, amit mostantól taglalunk. Ez a nyelv az úgynevezett egyszerű nyelv, de többet nem használom az egyszerű szót, mert igazából a Istentől van a semmi, nem lenézendő. Tehát az a nyelv, amit minden hívő kap Istentől a Szent Szent teljességnél, erről a nyelvről fogunk szólni mostantól. Az 1 Korintus 14-ben vagyunk. Kettes vers. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hiszen a szellem által szól titkokat. Halleluja, micsoda áldás. Micsoda áldás ez Istennek. Azt jelenti, hogy ez egy kódolt nyelv. Egy világ szem elől elrejtett nyelv. Amikor én a szellem késztetésére nyelveken szólok, akkor én Istenhez szólok, és nem hozzád. És nem a harmadikhoz, és nem a világhoz. Istenhez szólok, és ráadásul titkokat szólok. Hatalmas áldásokat takar ez az imádság. Ezek el vannak rejtve a világ értelme elől, és így az ördög sem látja. Ez a nagyon nagy kincs benne. Nem látja az ördög, hogy mit imádkozol. Fogalma nincs róla, ezért nem tud belenyúlni, nem tudja összekeverni, nem tud lopni belőle, nem tudja az ellenkezőjét végrehajtani. Teljesen vak a számára, hogy mi folyik. Ez hatalmas, hatalmas kincse Istennek. Az egyvilág fejedelme nem kap betekintést ebbe. Ez köztem és Isten között zajlik, Istenhez szólok, vagyis ez köztem és Isten között zajlik, és titkokat szólok. Látjuk már, hogy miért ágál annyira a világ ellene. Miért hozza a rengeteg tévtanítást a hívő gyülekezetbe? Próbálja lebeszélni a hívőket arról, hogy ne imádkozzanak nyelveken. Ettől az áldástól lopja meg őket. A mélység a mélységet szólítja. Az én szívem mélyéről Isten szívéhez szólok. Istennek szólok titkokat. Amit az értelmes beszéddel, tanult nyelvvel nem vagyok képes elmondani Istennek, az mind kiömlik a szívemből, amikor nyelveken szólok. És ő fogadja azt, és megválaszolja azt. Nagyobb kincs, mint gondolnánk. Isten mélységeibe akarunk bemenni, ez a nyelv alapvető. Alapvető. Fontosságú. Nézzük tovább. 4. vers. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Egy újabb hatalmas áldás a nyelvek imájára. Akarjuk-e, hogy épüljünk? Bensemberben. Azért vagyunk a Földön. Ha Isten azt akarta volna, hogy csak üdvösségünk legyen, akkor amint újjászületünk, rögtön hazavisz minket a mennybe. Nem kell már itt maradnunk többé. Azért vagyunk itt, hogy valamit vigyünk magunkkal, amikor hazamegyünk. Halleluja. Nézzük tovább. A 14. fejezet taglalja ezt a fajta nyelvek imáját, hogy milyen áldás ez az emberek. Pál tanítja a gyülekezetet, hogy ezek rendben menjenek, ezek a fajta szellemi imádságok és nyelveken szólások. Nézzük meg a 14-15-ös verset. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is. Vagyis megtudjuk, hogy ez a fajta imádság a szellemünkből fakad, ez az első nagyon fontos dolog, a szellemed imádkozik. Tudod ezt, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, ugye? Szellem vagyunk, lelkünk van, és testben élünk. Hát amikor a szellemednek helyet adsz arra, hogy megragadja a szellemi dolgokat, akkor a szellemednek imádkoznia kell. És ilyenkor, amikor nyelveken imádkozol, akkor a szellemed imádkozik. És nézd meg, Pál tanítja, hogy imádkozom a szellememmel is, és imádkozom az értelemmel is. Melyiket mondja első helyen? A szellemedet. Az értelemmel való imádság második helyre szorul. Oly fontos, hogy a szellemeddel imádkozz. Első helyen van. Első helyen van. Az értelmeddel elmondhatod azt a kis rövid, síkos és lapos imádat, de utána vége, hogy tovább? Mi következik? Elkezdünk szellemben imádkozni. A szellemem kezd imádkozni. A szellemem, ahol Istennek a titkai vannak elrejtve, ahol az új teremtésnek a minden áldása van elrejtve. Ez a belső ember, aki hordozza Isten akaratát. Ez az a belső ember, ez a szellem, aki tudja az embernek dolgait, írja az 1 Korintus 2, ugye? Az ember feje nem tudja az ember dolgait, hogy mi Isten tökéletes akarata számunkra, miért vagyunk itt a Földön. De az ember szelleme tudja az ember dolgait. Mint ahogy az Isten dolgai sem ismeri senki más, csak az Isten szelleme. És amikor ez a kettő egyben elkezd ezen a gyönyörű új nyelven imádkozni, kezd el használni. Tehát a szellemi ima az első. Azok, akik meg vannak lopva ettől, mondják, hogy hát, ezek a nyelvek már nem léteznek. Azok a nyelvek, azok a pünkös napján voltak. Nyelvek, ugyan már, minek az? Az imádság első helye a szellemben való imádság. Imádkozik a szellemmel, mondja Pál. Imádkozom a szellemmel, és imádkozom az értelemmel is. Az értelem a második helyen van. Látjuk-e, hogy helyet kell adni az életünkben ennek? Jobban, mint valaha. Judás levele, egy rövidke kis levél, 20. vers mondja. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által. És hogy ez az ige többet takar, mint amit elsőre ránézünk, mond. Azt mondja ugyanis az írás itt, az én szívem szerint, hogy amikor elkezdünk a szellem által imádkozni, mondja Pál, hogy imádkozom a szellemmel. Amikor elkezdek a szellememmel imádkozni, és elkezdek a szellem által imádkozni, akkor mi történik? Felépülök az én szentséges hitemben. És ez azt jelenti, hogyha az életed során voltál már a hitedben óriási magaslatokban, és tudtad, hogy a te hited képes minden, és megmozgatja a hegyeket, és amit csak jön, megállsz, mert hitben vagy. És aztán, és voltál ezen a hegy csúcson, és aztán valahol most lent vagy a völgyben, mert jöttek a megpróbáltatások. És szeretnéd, hogy ugyanott legyél, ahol voltál, de valahogy érzed, hogy ez a hit most nem ugyanaz, mint ami volt benned. És hogy megpróbálnak a félelmek, és megpróbálnak a gondok, és megpróbálnak a világnak ezek a gyötrelmei. És jönnek a problémák. És most hogy van ez, Uram? És elkezdesz szellemben imádkozni, akkor a Szent Szellem meg fogja tenni azt, és ő tudja egyedül, hogy fölvisz téged arra a hit csúcsra, valaha a legmagasabban voltál hitben. Oda fölemel téged, egy szent pillantásra meg tudja tenni. Mert tőle van, hogy megerősíti a belsembet. Ugye mondja az Efézus, hogy a Szent Szellem által erősödik meg. Fölvisz téged arra, és onnan kezd téged tovább építeni. Ezt mondja ez az ige. Hogy a szentséges hitetekben felépülvén, hogyha imádkoztok a Szent Szellem által. Vagyis ha most azt vallod, hogy a hitem megcsorbult, vagy hova lett a hitem, vagy körbenézek, és a hitemet nem találom úgy, ahogy az kellene, hogy tudjam, hogy erősen állok ittben, mit kell tegyek? Mit kell tennem? Mit mond az írás? Imádkozván a szellem által mi fog történni? Fel fogsz épülni a szentséges, a legszentségesebb, ahol valaha volt a hited. Arra a legszentségesebb hitedre felemel a Szent Szellem, és onnan fog tovább építeni. Ezt csak egy lő tudja megtenni. És csak szellemi imával. Ez az igazás, ez takarja. Óriási áldása Istennek. megfigyelhető az imakörökben, hogy amikor összejövünk így imádkozni együtt, és az első fél órában mindenkit látom, hogy valahol máshol van szinte. Mindenki saját gondja, amit behozott magával. Az első fél óra, első óra talán eltelik így. Igen ám, de amikor az megjön, az az egy szízen lélekkel való együttes, buzgó imádság lendület a Szent Szellemnek, hogy már körbe imádkoztuk a saját kis dolgainkat, amit addig időztünk. Utána elkezd minket a Szent Szellem felmenni olyan magaslatokra, ahova magunk nem jutnánk. Erről szól a Júdás 20. Felépít minket a szentséges hitünkre, a legszentségesebb hitünkre, ráépít minket, és tovább épít minket. Mert épülünk a belső emberben a nyelvek imája által. Újabb kérdés érkezik. Amikor a Szent Szellemnek a teljességét érzékelem, és szeretnék szólni nyelveken. Jó, rendben van, most már látom mindezt, és kellene ez az imádság. De mit mondja, kérdezik az emberek. Semmi más nem mondjál, mint amit a Szent Szellem hoz. Hát ő fogja hozni a kiejtést. Azt is ő fogja hozni, hogy miért imádkozzál. Vagyis azt kell tenned, mint minden más dolga Istennek. Ez is hitből van. És hitben van. A kiejtést hitben kapod. Az első szótagot ki kell ejteni. Az első szótagot, ha kiejtetted hitben, és hiszed, hogy ezt most a Szent Szellem adja, akkor a következő szótag is fog jönni, mert Isten egy hitisten és igaz Isten. És ha megígérte, hogy van ez a nyelv, akkor fogod beszélni. Akkor fogod beszélni. Hitben van a kiejtés. Kell-e attól tartsak, hogy valami rosszat fogok kiejteni? Ha Jézus nevében vagy, és ő benne vagy, és a Szent Szellem van benned, és a Szent Szellem fog áradni, hozza neked a Szent Szellem rosszat. Erről majd még olvasunk az igében. Biztos lesz benne, hogy Isten tökéletes akarata az a legjobb a számodra, és nem imádkozhatsz rosszul, amikor nyelveken imádkozz. Nem kérhetsz rosszat. Csak áldások jönnek rád. Jézus nevében. Kérném szépen az összefoglalásra kerül a sor. Kérem a figyelmeteket. Létezik tehát két keresztség. Összefoglalás. Röviden, nem akarok már hosszan szólni. Két keresztség létezik a keresztény életében. Az első keresztség az a szellemi újjászületés. Jézus mondja, szükségnétek újonnan születnetek. A újjászületése is keresztények milliói mondják, megmosolyogják különben. Ugyan már újjászületés? Miről beszélsz, amikor az újjászületés? Fogalmuk nincs róla. És nagyon sok dolga van még az Úrnak a Földön. Létezik, ez egy keresztség, a szellemi újjászületés. Ekkor a Szent Szellem keresztel meg téged az Úr Jézus Krisztus testében. A testének a tagja leszel. Ez történik az újjászületésnél. Létezik, ez a szellem bennünk megtapasztalás. Létezik egy másik fokozat Istennel való együttjárásban. Ez a második keresztség, amiről Jézus beszélt, hogy maradjatok Jeruzsálem városában, míg meg nem kereszteltettek a Szent Szellemmel. Ekkor, mivel már az Úr Jézus Krisztusé vagy, az ő testének a tagja vagy, az Úr Jézus Krisztus keresztel meg téged, vagyis merít alá, mert a keresztség nem más, mint egy alámerítés. Merít alá téged a gyönyörűséges Szent Szellemében addig, míg csordultig be nem telik a belső edényed, a belső embered. És beteljesedtél Szent Szellemmel. Ez a keresztség. Ekkor a Szellem rajtunk. Tehát van a kereszténynek egy ajándéka, hogy a Szellem bennünk, és van egy ajándéka Istentől, hogy a Szellem rajtunk. Rajtunk. Az Úrnak Szelleme van én rajtam, mondja Jézus. Ugye? Ezt mondja. És utána hozta a Földbe az áldásait. Amíg a Szent Szellem keneten nem volt rajta, egyetlen beteget nem gyógyított meg. Egyetlen beteg, egyetlen vaknak nem nyitotta meg a szemét. Egyetlen halottat nem támasztott fel. Amikor a felkenetésére sor került, az Úrnak Szelleme van én rajtam, utána olvassátok az evangéliumokat. Megengedheti akkor egy hívő, hogy a Szent Szellem teljessége nélkül élje az életét? Nem. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezek nélkül, az áldások nélkül éljünk. Felhívja a figyelmünket, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A Jézus Krisztus az Úr Szellemében szolgált. Hogyan kell venni a Szent Szellemet, kérdezi valaki, ha sikerült meggyőzni valakit ez idáig, és akkor most szeretné. Jó. Ha ez tényleg mindig igaz, akkor most azt mondd el nekem, hogy hogyan kell vennem a Szent Szellemet. Hogyan? Mi az, hogy vették a Szent Szellemet? Hogyan? Megint Jézus szavai. Lukács evangélium 11. fejezetében vagyunk. Jézus gyönyörűen biztatít minket, hogy bátran kérjük a Szent Szellemet. Gyönyörűen bátorít minket. Lukács evangélium 11. fejezet 9-13-as versek. Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? Hát ha lenne is ilyen gonosz atya köztetek, Isten biztos nem ilyen. És ő talán követ ad neki, és a halat kér, vajon a hal helyett kígyót ad-e néki? Van ilyen gonosz atya az emberek között? Ha van is, Isten nem ilyen. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki? Jó kis ajándékok, nem? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad? Mondjuk mindannyian, hogy mennyivel inkább. Mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok, és mit mond Jézus itt? Kenyeret fog adni, vagy tojást? Az ember ilyen ebben gondolkodik. Kenyeret, tojást, enni, inni, ezt, azt, Jézus mondja, nem. Mennyivel inkább áld Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Halleluja! Most, ha nem mondtok egy halleluját, nem prédikálok tovább. Halleluja! Ilyen a mennyei atyánk. De bátran menj oda. Aki kér, az mind kap. Ha kéred a Szent Szellemet, akkor nem kígyót, meg békát, meg skorpiót, meg mindenféle gonosz fogsz kapni. Meg démonikus szellemeket mondják a keresztények, hogy nem kérjük a Szent Szellemet, mert akkor kapunk valami ilyen, meg olyan rossz démont. Figyeljetek ide, Jézus hazug lenne. Nem létezik. Ha valaki a Szent Szellemet kéri, nem fog gonosz szellemet kapni. Nem fog. Aztán megint más keresztények azt mondják, hogy jó, akkor most már ebben is meggyőztél, de ez az a várakozás, rengeteg keresztény gyakorolja. Ismerek egy híres prédikátort, aki évek hosszú során várakozott a Szent Szellemre, mert azt tanították neki, hogy a Szent Szellemre várakozni kell, mint ahogy a bünkös napjáig is várakoztak a tanítványok a felsőházban. És éjszakákat virrasztott. Hajnali 2-ig, hajnali 6-ig fenn volt, rendszeresen éveken keresztül. És várta a Szent Szellemet, hogy majd a Szent Szellem most hatalmába veszi, és el kell szólni nyelveken. Hát a Szent Szellem nem ilyen. Még végül talált egy kis könyvet, egy barátjától kaptam, mert már mindenki tudta róla, hogy ő virraszt a Szent Szellemért. Kapott a barátjától egy kis könyvet, az volt a címe, Hégentől. Hét dolog, a Szent Szellem keresztség, ez ami hasonló címe van. És elolvasta. Ennyi lenne? Nem létezik, először mondta, újra elolvastam a könyvet. Ennyi lenne az egész? És elkezdte ezeket a pontokat az ige szerint, Isten elé ment. És elkezdett szólni nyelveken, úgy, ahogy az ige írja. Azóta is szólja a nyelveket, és tanítja a nyelveket, és Istennek egyik legnagyobb szolgálatát végzi a Földön. Nem titok a neve, tudjátok, nagyon sokan. Kismurról beszélek. Elmondja a káváriáját. Évekig várta a Szent Szellemet. Nem így működik. Nem kell már várakoznunk a Szent Szellemre, és nem kell félnünk, hogy rosszat kapunk. Bátran kérjetek, ahogy le van írva. Úgy működik. És a mennyei atya alig várja ez az igazság, hogy közölhesse veletek a Szent Szellemét. Alig várja, hogy kérjetek, és ő kijönthesse a Szent Szellemét. Ez az igazság. Legdinamikusabban fejlődő, legnagyobb lélekszámú és a leggazdagabb gyülekezetek a világon, mit gondoltok, mi az első, amit meg lehet róluk állapítani? Szellemmel teljesek, és nyelveken imádkoznak, és azt gyakorolják. Tanítják, és gyakorolják. Miért? Ilyenkor adunk helyet a Szent Szellemnek az életünkben. Gyere, drága Szent Szellem, építsd a királyságodat. Mi magunk nem vagyunk képesek egy fabatkát odébb tenni, egy legyet megújítani, semmire. Ez mind a Szent Szellemtől van az életünkben. De amikor helyet adunk neki, és megengedjük, hogy ő áradjon az életünkön keresztül, és az ő akarata, Isten akaratát hozza, és megcselekedje, és engedelmességben ráteszem a kezem a betegre, az ő ereje fog áradni. Az ő ajándékai fogják gyógyítani a beteget. Az ő kiejtése hadd szóljon. Ő fogja építeni a királyságot, de ha nem adunk helyet neki. Töpörödött agyú, kis dió agyunkkal nem fogjuk föl, hogy Isten micsoda segítséget kíván nekünk adni. És ágálunk ellene. Miért tesszük? Miért tesszük? Ezért aztán, mivel mi egy olyan egyház vagyunk, aki nyelveken imádkozik, ezt sokan tudják mások, és sokszor küldenek, hogy jót is mondjak. Küldenek hozzánk olyanokat, akik már rég várakoznak, várnak a Szent Szentbe, és tudják, hogy az létezik, és tudják, milyen fontos. Elküldik azokat a hívőket hozzánk, hogy beteljesedjenek Szent Szellemmel. Minden alkalommal a helyszínen, ahogy megkérjük a Szent Szellemet, a Szent Szellem betölti őket, és ők kapnak kiejtést és imád, és visszamennek a gyülekezeteikbe. Mindenkit visszaküldünk oda, honnan jött, mert nem vagyunk nyájtolvajok. Ugye tudjátok, hogy aki jön hozzánk más egyházon, mindenkit visszaküldünk. Senkinek nem mondjuk, hogy jöjjön ide, keresztelkedjen át, maradjon itt, hagyja ott. Ez nem Istentől való beszéd lenne. Ugye tudjuk. Csak zárójelben mondtam. Ha gyógyulást keresel, szorgalmazd ezt a nyelvek imáját. Hogy csak egy irányelvet mondjak, hogy mennyit imádkozunk naponta nyelveken. Mi, akik már tudjuk, hogy ez mit hoz a konyhára, most így mondanám, így megérted. Mit hoz az ember életében, ha nyelveken imádkozik? Isten akaratát fogja hozni valóságba. És hogy mennyit imádkozzak nyelveken? Én csak elgondolkodtam ezen egyszer, hogy ha Istennél ez a tized alapelv igazán működik, mindig ezt a tizedet mondta, ugye hozta a tizedet a tárházamba. És az napnak a 24 órájából mennyi a tized? 2:40. Nem gondolt, hogy Isten elvárja, hogy legalább ennyi helyet adj neki naponta az életedbe. Szóval nagyon soknak tűnik elsőre. Naponta imádkoznak majdnem 3 órát nyelveken. És mondom nektek, hogy sajnos van, hogy én sem tudok imádkozni naponta majdnem 3 órát. De tudom, hogy ennyire fontos. Csak egy mértéket adtam nektek. Tehát naponta 5 percet fogsz imádkozni, az is jó. Kezdetnek minden jó. De utána a Szent Szellem bele fog vinni a mély vizekbe. Úgy fog ez növekedni az életedben, mint az Ezékiel könyvében, ahogy olvasod a 47. fejezetben. Ezékiel profétának megmutatta Isten az új templomot, és az új templomnak a küszöbe alól egy kis víz kezdett folyni. És először olyan picike volt ez a víz, egy forrás fakadt, olyan kevéske volt, hogy bokáig ért ez a víz. És amikor az angyal, aki vele volt, és volt egy mérőzsinor az angyal kezében, ezt a vizet, ahogy megkerülték, akkor a víz már a térdig ért. És amikor újra megkerülték ezt a vizet, akkor már derékig ért ez a víz, és amikor újra megkerülték a vizet a mérőzsinor, akkor már nem volt átlábolható ez a víz, hanem csak úszni lehetett benne, olyan magas volt a víz. Isten ilyen természetfeletti növekedést fog neked adni, hogyha ha megengeded, hogy ez az élő víznek folyamai kitörjön belőled. János hírben ezt írja, hogy aki hisz én bennem, élő víznek folyamai fognak előtörni annak belsőből. Ez az. Akkor megengeded a szellemnek, hogy áradjon erre a szárazó, pusztuló, szomjazó világra. Az ő szelleme fog áradni. Ezt tessék megengedni, adni helyet, adni időt, meg fog változni az életed. És ne gondold azt, hogy Istennek másra gondja lesz előbb, mint magadra. Ha így imádkozol, az imáidat felajánlod, Uram, áradjon ez a vízfolyam, ahova te akarod. Áradjon be a kórházakba, áradjon be az iskolába, áradjon be a börtönökbe. Áradjon a világnak a különböző dolgaira, felajánlom magam. De ne gondold azt, hogy Isten nem fog a te dolgaiddal elsőként gondot viselni. Mert Isten egy nagyon jó Isten. És ha felajánlod magad erre, hogy Uram, áradjanak ezek az imák. Amikor összejövünk mi az országos imakörökkel, tudjátok, milyen hatalmas folyam az? Hatalmas hömpölygés. Hatalmas szellemi hömpölygés. Áradnak ezek a vizek, áradnak ezek a vizek. Ott a 9-es versben, az Ezékiel 47-ben fogod olvasni, hogy az életet víz be ez a folyam, ahova csak bement. Gyógyulások, bőségek lettek. Ez a víz, ez az életnek a víze, az életet viszi, Istennek az életét viszi helyzetekre, emberekhez, örök életet, gyógyulásokat, szabadulásokat, felépüléseket, megoldásokat hoz. És így kell látnod ezt, egy hatalmas folyam árad ki ilyenkor a bensőnkből. A bensőnkből élővíznek folyamai ömlenek elő. Záró gondolat. Most, hogy már ezt mindvégig hallgattátok. Van egy nagy bökkenője ennek a nyelvek imájának. Azt írja az ige, hogy amikor nyelveken imádkozom, az értelmem gyümölcstelen. Ez azt jelenti, hogy az értelmedben nem fogod felfogni, hogy most éppen hova ömlöttek ezek a folyamok. Hogy miről szólt az imád, vagy el vannak rejtve. De az nem azt jelenti, hogy közben nem lesznek gondolataid. Óriási különbség. Gondolataid igenis lesznek, és nem mindegy, hogy hol kószálnak ilyenkor a gondolataid. Mert ugye, hogy ezt a múltkori alkalommal nem volt időn kifejteni, egy gyönyörű gondolat, hogy az elménk és a gondolataink az a házasságban a feleség. És a belső ember, a szellem, az pedig a férj, egy ilyen egységben él az ember. Megtörténik az újjászületés, meghal ez a régi férj, és az asszony kap egy új férjet, újjászületet, új ember van a háznál. Új teremtés. És az asszony pedig a régi, az elméje, a gondolatai, az érzelmei, az indulatai, ezek nem újultak még meg? A belső ember egész másként akar tenni, Isten szelleme szerint, Isten igéje szerint, mint amit az óember asszonya hordozott. A régi feleség. Ennek is fönnel kell újulni. Pontosan olyanná kell válnia, hogy a belső ember gondolkodik és tenni, ahogy tenni akar. Az ige szerint meg kell újulnia. Ez idő. Amikor nyelveken imádkozunk, a gondolataink nem kószálhatnak szanaszét. A gondolatainkat nem járathatjuk a betegségeinken, a problémáinkon, a bajainkon, mert akkor azokat táplálgatjuk. A gondolatainkat igen szigorúan uralni kell, miközben nyelveken imádkozunk, ahhoz, hogy az hatásos legyen. Ez azért hittem fel a figyelmeteket, mert az, hogy az értelmű gyümölcsre nem azt jelenti, hogy a gondolatainkat bárhol elengedhetjük. Egyetértetek ezzel? Húha, ez egy nagyon fontos pont. Ezért azt javasolom neked, hogyha legközelebb leülsz imádkozni, akkor ami, persze más az, ha Szent Szellem hoz valamit, és ő viszi el, kapsz egy látást, ugye, vagy egy irányvonalat, vagy ő hoz valamit, az emlékezeted más. De amíg nem. Amíg ez nem történik meg. Addig mi lesz a gondolataiddal? Bizony meg fogja határozni az imánknak a hatékonyságát. Sű, de még hogy mennyire. Mert különben szinte csak üres árazban van az ember. Hogyha nem az igére figyelmezel közben, miközben nyelveken imádkozol, nem arra a rémára, amit legutóbb kaptál az Úrtól, akkor az elméd üres árazban van. Nem az Úr Jézus Krisztusra, a főpapodra, aki együtt könyörög veled, vele figyelsz, miközben nyelveken imádkozol. Nem az ő szent sebeire tekintesz, ha gyógyulást keresel. Olyan ez, mint egy nagyító gondolatai. Gyerekkoromban nagypapámnak volt egy nagyítója, egy ilyen óriási üveglencséje, a tenyeremben fért el, és kimentem vele a napra, és egy papírt vittem, és a papírt, ha kiteszed a napra, az égvilágon semmi nem történik, csak megforrósodik legfeljebb, erősen süt a nap. De ha veszed azt a nagyítót, nagyító lencsét, és a napsugarait összegyűjtöd egy pontban, a papír mit fog tenni? Elkezd sötétedni, perkelődik, forrósodik, és meggyullad. Tüzet lehet vele gyújtani. Ilyen az elménk. Az elménk gondolatai. Miközben nyelveken imádkozol, összpontosítod az elmédet és a gondolataidat az igére. És arra, amiért mész az imában. A megoldásra. A megoldásra. És nem szanaszét vannak a gondolataid. És nem hagyod, hogy bármi megzavarjon. És nem hagyod a gondolataidat, hogy erre is meg arra is ugrándozzanak. Mert vesztesz az imádnak a hatékonyságából. A léleknek és a szellemnek egységben kell járnia. És akkor a test engedelmeskedik. Mert hárman laknak a házban, ugye? És a kettő van mindig egy ellen. A léleknek mindig a szellem oldalán kell lenni. Ha a lélek elcsatangol a testtel, akkor a szellem egymagában nem tudja azt hozni, amit amúgy hozna. Tehát azt kérem tőletek, hogy a gondolataink kordában legyenek, mikor nyelveken imádkozunk. akkor nem fognak üresen telni az óráink az imádságban. Óriási hatra fogunk tudni imádkozni, és elmondom most itt a végén, még közben a dicséret, kérném szépen, hogy kezdjen felállni, és két fontos dolog a mai tanítás végére, hogy mindennaposak lettek az internetes ima közvetítések. Ez azt jelenti, hogy a kedd csütörtök délelőtti ima köreinket is közvetítjük, és közvetítjük a szerda pénteki ima köröket is, azok 5-től 7-ig vannak. És a hétfő szerda pénteki ima köreinket, tehát a hét minden napján, hétfőn szerdán pénteken 5-től, kedden csütörtökön délelőtt 10-től rá lehet csatlakozni az internetre, és lehet velünk imádkozni. És ez csodálatos dolog, mert a szellemnek ott is egy ajtót adsz, hogy ott ki tudjon áradni. Másrészt, ha valakinek nincs internet lehetősége, mert vidéken főleg, de vannak Pesten is, akik nem szívügyük, hogy legyen internet otthon, akkor is van lehetőség az együttes imára, mert ezek a régebről ismert ima láncok, amelyek péntekenként vannak délelőtt 9-11-ig és este 9-11-ig, mindenki magában imádkozik, tehát az nincs közvetítve, és nincs így összefogva, hogy egyben lennénk itt helyben, de otthon mindenki imádkozik együtt, egy ima lánc ez, a felhívás már évek óta elhangzott, ez is működik. Ez is működik. Tehát be lehet csatlakozni, ezek azért kiváló lehetőségek, mert olyankor tudod, hogy ha te ellankadnál is, de tudod, hogy rengetegen imádkoznak az egyházból, és kapsz egy erőt hozzá, akkor te is végig tudod imádkozni ezt a másfél-két órát, amit a szellem hoz.